瞧瞧。
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Két óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Megyei Jogú Városok Szövetsége 76 millió forintot gyűjtött a kárpátaljai magyar lakta települések oktatási intézményeinek támogatására. A városok felajánlását az Ökumenikus Segélyszervezet juttatja el Kárpátaljára. Szita Károly Kaposvár polgármestere, a Megyei Jogú Városok Szövetsége elnöke budapesti sajtótájékoztatóján felidézte. Közel 10 éves a szövetség és az Ökumenikus Segélyszervezet együttműködése. A szövetség által gyűjtött adományt a segélyszervezet segít eljuttatni a rászorulóknak. Hozzátette, a megyei jogú városok most 76 millió forintot adományoztak a költségvetésükből a kárpátaljai magyar lakta települések oktatási intézményeinek támogatására, hogy a kárpátaljai gyerekek a lehető legjobb oktatásban részesülhessenek. Lehel László, az Ökumenikus Segélyszervezet elnökigazgatója elmondta, nyugtalanító a helyzet Kárpátalján, az emberek nem látnak kiutat, így ebben a helyzetben feltétlenül szükséges a szolidaritás, közölte. Intenzív egyeztetést kezdtek a járási vezetőkkel, magyar pedagógusokkal, hogy a kezdeményezők elgondolásait figyelembe véve kidolgozzák az adomány eljuttatásának legjobb módját. Hozzátette, a projekt egyik súlypontja az áramfejlesztők eljuttatása lesz az iskolákhoz, ugyanis Ukrajnában ismét egyre gyakoribbak az áramkimaradások, márpedig az iskolai oktatás alapfeltétele az áram. Emellett az oktatáshoz szükséges eszközöket szereznek be a pénzből, így mások mellett digitális eszközöket is, valamint az iskolák napi működésének fenntartásához szükséges eszközöket vásárolnak. Garantálni szeretnénk a belbiztonságunkat, megállítva azokat az illegális migránsokat, akiknek a többségét a szervezett bűnözés mozgatja, mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója egy brit magazinnak. Az író, Európa megszállás alatt oda kell figyelnünk Magyarország és Lengyelország migrációval kapcsolatos figyelmeztetéseire című cikkben, Bakondi György kiemelte. A migránsok többsége fiatal férfi, és gyakran nagyon agresszívan viselkednek, ezért minél messzebb szeretnénk tartani őket Magyarországtól. A cikk szerint eddig a szigorú fellépés működött. 2023. májusáig egy év alatt 50.707 illegális határátlépést akadályoztak meg, és 415 embercsempészt tartóztattak le. Idén 1273 határsértés történt, és 28 csempészt fogtak el. Mint írták, eddig Magyarország mintegy 650 milliárd forintot költött déli határának és Európa határának védelmére. Kovács Zoltán, a magyar kormány nemzetközi szóvivője a lapnak úgy nyilatkozott. Az elitek mindig jobban tudják, hogy mit akarnak az emberek, és ezt látjuk a migráció esetében is. Tehát ez ellen harcolunk jelenleg, az ellen, amit mi nem szeretnénk itt Magyarországon látni. Mert ha ez egyszer elkezdődik, ha egyszer ez megtörténik, akkor nem lehet megállítani. Hogyan lehet visszaküldeni második meg harmadik generációs bevándorlókat? Nem lehet, fogalmazott a szóvivő. Ha nincs összefogás, ha nincs, ami összetartson bennünket, akkor a magyarság nem tud megfelelő érdekképviseletet kivívni magának, hangsúlyozta a 21. Vajdasági Szabad Egyetem megnyitóján Kishegyesen Potápi Árpád János. A miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára elmondta, a vajdasági magyarság példa arra, hogy mindig van lehetőség felemelkedni, még akkor is, ha a közösség a legnehezebb helyzetben van. Hozzátette, ha van összefogás, van tenni akarás, akkor ki tud emelkedni a közösség. Az államtitkár megnyitó beszédének mottója az volt, a magyarság csak akkor képes megmaradni a Kárpát-medencében, ha saját kezébe veszi a sorsát. A trianoni békeszerződés után az elszakadt magyar lakta területek között megszakadt a kapcsolat. A határon túli magyarok eltávolodtak egymástól, de továbbra is összeköti őket egyebek mellett a magyarságuk, a kultúrájuk, a nyelvük és a történelmük, hangsúlyozta. Végül az időjárásról. Pénteken napos időre számíthatunk gomoly felhőkkel, csapadék nem valószínű. Az északnyugati-nyugati szél a délnyugati tájak kivételével nagyobb területen megélénkül, néhol megerősödik. Napközben 26 és 31 fokot mérhetünk. Híreket hallottak.
Keresztút, keresztrejtvény, s mint a mesében vonz a remény. Minden lépés választ ígér, poros út jelzőt forgat a szél. Néhány betű, néhány hang, úgy jut éneklő lassú harang. Körben őtte az élet, vihetsz bárhova, nélkül nem lehet. Magyarország, 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 Magyarország. Öcs is jóhajt, még egy sört, aztán lazán az enyémből tölt. A csapos bambú meg se hall, kinn az utcákon túl nagy az hal. Van egy dal, kell egy rím, csak az ő nyelvén illik rá ki. Te is jöttél, én is jöttem, néha megrogytam, te sem léptél könnyen. Legyél régész, mélyre ás, egyre régebbi otthon találsz. Újabb réteg, újabb kép, valaki előtted, s előttem ugyanit élt. Időn innen, érszámon túl, minden tóhegyre más nevet szúr. Nyitott könyv, bárki előtt, ott a válasz a sorok között. Magyarország, 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 Magyarország. Szívbe vésett örök rejtvény, titok medál, kedvesem mellé. Aranyfüggés, aranyláncom, mikor ölelem, soha nem is lát. Mondd a kódot, a papu nyílik, de ha nem jössz rá, várhatsz a sírig. Tegnap tudtad, te már a új kell, mert a hopmester épp a tróra ül. Magyarország, 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 Magyarország. Csak egy rejtvény, s kell egy élet, hogy a megfejtés szélére éljek. Miért várok, miért félek, nem tudom. Miért merengek ennyit a válaszom. Magyarország, 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 Magyarország. suhara, körbe nőtte az életemet, mihet bárhova nélkülem nem lehet.
Kedves hallgatóink, most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Tisztelettel és nagy szeretettel köszöntöm dr. Glovicki Zoltánt, a Váci Apor Vilmos Katolikus Főiskola rektorát. Köszönöm, hogy idejöhettem a főiskolára. Ennek az interjúnak a felvételére a főiskola 2004 óta működik itt Vácon, és a közel 1000 éves város első és egyetlen főiskolája. Engedje meg, rektor úr, hogy azzal kezdjük a mai beszélgetésünket, hogy milyen a kapcsolata az Apor Vilmos Katolikus Főiskolának a Váci Egyházmegyével, illetve a környező településekkel.
A zsámbéki tanítóképző főiskola a miénk, nagyon sokan Zsámbékról ismerik, de az ezredfordulón egy sajnálatos baleset, egy nagy tűzvész miatt el kellett költöznie Zsámbékról, és az akkori Váci megyés püspök Bér Miklós püspökatya fogadta be ide a volt szeminárium épületébe, Váci egyházi központjába a főiskolát. Természetesen mindig volt kapcsolat az egyházmegye és a főiskola között, hiszen fenntartójává vált a főiskolának az egyházmegye és az egyház itteni vezetője a megyéspüspök. Mégis azt gondolom, hogy most az utóbbi 4-5 évben különösen testvérivé, közösségivé vált ez a kapcsolat. Részben Marton Zsolt püspökatya egy alapvetően a közösségben gondolkozó ember, aki az egyházmegye fennhatósága alá tartozó valamennyi intézménynek a vezetőjével, csak ismételni tudom a szót, valóban testvéri viszonyban áll és közösséget kovácsol belőlünk. Másfelől pedig azt gondolom, hogy az én elmúlt 4 éves rektorságomat is személyesen egy olyan kötődés határozza meg, hogy vele is nagyon jó emberi viszonyban vagyok, és én is nagyon sok értéket látok ebben az együttműködésben a többi egyházmegyei intézménnyel.
A rádióhallgatók bizonyára emlékeznek arra az április végén elhangzott interjúra, amelyet rektor úrral a felvételi számok jelentős növekedéséről készítettünk. Rektor úr akkor említette, hogy a környező településekről sokan járnak ide hallgatók, volt hallgatók, legyen az nappali vagy levelező képzés, vagy akár egy konferencia. Miben látja ennek az okát?
Néhány éve számok alapján is tudjuk, hogy a magyar felsőoktatás meglepően regionális jelenség. Azt gondolná az ember főleg Budapest kapcsán, hogy egy-egy nagy egyetem vagy főiskola vízgyűjtő területe és kibocsátása nagyon szór Magyarországon, de ez nem így van, még Budapest kapcsán sem. Minden felsőoktatási intézmény nagyon erősen regionális a hallgatóit tekintve is, és a munkaerőpiacra való kibocsátása szempontjából is. Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola Vácon ebben is nagyon nagy értéket lát, hiszen Pest megye északi területe és Nógrád megye nagyon sok olyan sajátossággal bír, amely meghatározza a munkánkat. Az, hogy itt milyen szociokulturális helyzet van, egy nagyon szegény megyéről beszélünk Nógrád megye esetében, az, hogy itt milyen tanulási vagy pedagógiai nehézségek vannak, nagyon sok kihívással küzdenek a gyerekek közti nagy különbségek miatt a pedagógusok, elég nagy pedagógus hiány van. Tehát az, hogy mi itt romológiát tanítunk kötelezően, az, hogy nehezen kezelhető gyerekekkel foglalkozni tudó pedagógusokat képezünk, ebben nem kis része van annak, hogy mi nagyon figyelünk a közvetlen környezetünkre. És ez a regionális meghatározottság egybeesik az egyházmegyével is, amely ugyan egy nagyon nagy egyházmegye, De például az, hogy nekünk a legkomolyabb partnereink közé tartozik a Szolnoki Tiszaparti Gimnázium, vagy éppen a Balassagyarmati Katolikus Gimnázium, ez nagyon jól keretezi azt, hogy az egyházmegye gimnáziumai katolikus iskolái nagyon jó viszonyban vannak velünk.
Azt gondolom, a pedagógusok számára az is nagyon jó dolog, hogy tovább képezhetik magukat folyamatosan újabb és újabb szakirányokban. Melyek a legnépszerűbb képzéseik, továbbképzéseik itt a főiskolán?
Itt is nagyon fontos, hogy a helyi igények, illetve az egyház és az egyházi köznevelési intézmények igényeire is figyeljünk. A legnépszerűbb továbbképzésünk éppen ezért az organikus pedagógiai képzés Pécsi Ritával az élen, amelynek a Váci Egyházmegyében különösen nagy hagyományai vannak, több iskola és óvoda van, amelyik csatlakozott ehhez a mozgalomhoz, de az előbb említett lokális, bár országos kihívásokra felelnek az atipikus fejlődésű gyerekek nevelésére szolgáló továbbképzéseink, vagy a drámapedagógia népi kultúrával kapcsolatos továbbképzéseink, és vannak tipikusan az egyházzal vagy az egyházmegyével is kapcsolódó képzéseink, amelyek látszólag nem is szorosan kapcsolódnak a főiskolához. Két ilyen különlegességet szeretnék kiemelni. Az egyik az, hogy van kántorképzésünk, mint hitéleti képzés, de egyedül nálunk az országban könnyű zenész kántorképzésünk is van, ami egyszerűen reflektál arra létező jelenségre, hogy van könnyű zene a templomokban, és ha már van, akkor lehet azért tenni, hogy ez zeneileg és liturgikusan is színvonalasan és mértékadóan hangozzon el a szentmiséken vagy egyéb liturgikus cselekményekben. Tehát itt néhány éve nagyon komoly erőt fektetünk abban, részben a főiskolán, részben most már egyházmegyékkel közösen képezzük azokat a fiatalabb vagy idősebb híveket, akik valamennyire értenek ahhoz, hogy gitározzanak, énekeljenek, de szeretnének komoly képzést kapni. Másik ilyen különlegesség tulajdonképpen a Lombik programra reflektáló képzésünk, ahol van egy finom katolikus distinkció a gyermekre vágyó meddőségek küzdő párok lehetőségeit illetően. Ugye a katolikus egyház nem fogadja el azt, hogy Lombik programban vegyen részt egy házas pár, és valamiféle út vagy alternatíva nekik is szükséges. Nálunk egy nagyon komoly kutatáson alapuló évek óta folyó tudományos háttérrel rendelkező képzés indult el, ahol olyan szakembereket képzünk, legyen itt a szakember egy pap, vagy legyen egy mentálhigiénés szakember, vagy pszichológus, akik meddőséggel küzdő pároknak nyújtanak kimondottan lelki-spirituális segítséget. Ami egyáltalán nem azt jelenti, hogy ettől gyerekük fog születni, de azt látjuk, hogy ezekben a helyzetekben például kulcskérdés a házaspár egymással való kapcsolata, aminek a gyógyítása vagy segítsége nagyon nagy lendületet tud adni. Vagy adott esetben egy olyan fajta gyógyulás, ami arra viszi a párt, hogy örökbe fogadjon egy gyereket. Ez mind valójában megoldás erre a traumára, hogy nincs gyerek, de olyan is van, hogy gyerek születik a programunk során. Ez nagyon fontos, nem csak reguláris képzésünk van ilyen szempontból segítőknek, hanem magukkal a házaspárokkal is foglalkozunk párterápiában, tanácsadással, különböző hétvégi programok szervezésével, tehát ez egy nagyon nagy kincs a főiskolánkon.
Erre a beszélgetésre készülve természetesen megnéztem az Apporbimos Katolikus Főiskola honlapját, amit szeretnék a rádióhallgatók figyelmébe ajánlani, hiszen rengeteg információt tartalmaz. És ott olvastam éppen az Anna Joachim program kapcsán, hogy kétnapos képzéseket is tartanak, hogy ezek a házaspárok egymással is találkozzanak, és ezek a képzések Budapesten a nemrég átadott, nagyon modern kampuszban történnek. Rektor úr korábbi beszélgetésünkben is kiemelte, hogy személy szerint is fontosnak tartja a családi élet erősítését és a közösség fejlesztését. Hogy valósítható ez meg ismeretlen házas párokkal egy-egy ilyen hétvégi találkozás során?
Nem csak arról van szó, teszem hozzá, hogy egymás számára idegen házas párokról beszélünk, hanem általában ebben a helyzetben, a gyermektelenségben traumatizált párokról és emberekről beszélünk, akik nagyon sokszor egymással is nehezen találják meg a hangot. Viszont bizonyos értelemben segít átlépni ezt a küszöböt, hogy nagyon nagy szükségük van arra, hogy valaki beszéljen velük, és főleg, hogy a sorsközösségben levő házaspárok egymással beszéljenek. Nagyon sok ilyen több hétvégés programot tartottunk már, 5 éve tart ez a program, és azt tapasztaljuk, hogy a legnagyobb erő vagy segítség, amit adni tudunk, az ezeknek a pároknak az összekapcsolása. Ezek a közösségek a mi képzéseink vagy hétvégi programjaink után együtt maradnak, és évek óta tartják egymással a kapcsolatot, és egymásban a lelket. Tehát ez nagyon fontos, ez egy másik fajta megközelítése a problémának. Szakembereket is képzünk, és próbálunk ilyen direkt módon is segíteni. Anna Joachim program valóban itt találhatják meg. A hivatalos neve a segítők képzésének egy kicsit mogorvábban hangzik, mert reproduktív egészségfejlesztő és meddőségi szaktanácsadónak hívják azt a szakembert, aki oklevelet kap a képzés végén. Hát valójában meddőséggel küzdő párok mentális segítéséről van szó. Anna és Joachim, ugye a bibliai Mária szülei, akik nagyon idős korukban kapták meg ezt az áldást, hogy kisleányuk született, ők a jelképei ennek a programnak.
Szeretek rektor úrral interjút készíteni, mert egyfelől erőt ad a pedagógusoknak a munkájukhoz, a tovább tanulni készülőknek a jelentkezéshez. Én most ide a főiskolára jövet, örömmel találkoztam nagyon csinosan felöltözött fiatal emberekkel és lányokkal, akik az áróvizsgájukat teszik le éppen. Nagyon nagy létszámú volt idén a felvett hallgatók száma. Milyen eredmények várhatók az áróvizsgák tükrében? Tehát hozzák-e azt a minőséget, amelyre a leendő pedagógusoknak, tanítóknak, óvodapedagógusoknak szüksége van, szüksége lesz?
Egyfelől örömmel mondhatom, hogy igen, tehát sikeresek az áróvizsgák, sikeresek a vizsgatanítások, a vizsgafoglalkozások óvodában, iskolában. Másfelől azt kell mondanom, hogy inspirálóan sok a kihívás. Tehát aki ma bekerül a pedagógus képzésbe, az 3-4 év múlva, amikor végez, már egészen más világba csöppen vissza, mint amiből kilépett gimnazistaként, középiskolásként. És bizony itt nagyon-nagyon intenzív együttműködésre van szükség a gyakorló helyekkel, a pályán levő pedagógusokkal, nagyon oda kell figyelnünk a világra, és amikor azt mondom, hogy igen, megfelelnek a kihívásoknak, akkor leginkább arra kell ma figyelnünk, hogy annak a kihívásnak feleljenek meg, hogy kreatívan és értelmes módon lépni tudjanak majd tovább. Én azt látom, hogy ilyenek a hallgatóink, kíváncsiak, érdeklődőek, értik, hogy figyelni és fejlődni kell, és ezért nem szeretem azt mondani, hogy készen vannak, de arra készen állnak, hogy ezt a pályát fussák.
Beszélgetésünk elején a Váci Egyházmegye és az Apolulmos Katolikus Főiskola kapcsolatáról beszéltünk. Vajon a lelkiség mennyit segít a pedagógusoknak abban, hogy vállalják a rektor úr által említett kihívást egy kis településen, akár Nógrádban, vagy az Egyházmegye bármelyik apró kis falvában, ahol bizony magukra lesznek hagyatva a kihívások, a feladatok megoldásában?
Egyfelől azt gondolom, és azt is látom, hogy ez egy nagyon komoly erőforrás. Nyilván nem kell magyaráznom a katolikus rádió hallgatóinak, de ráadásul azt is tudnunk kell, hogy az egyházunk küld is minket erre a küldetésre és erre a pályára. Tehát a magyar hagyományok számára talán furcsa, de hát bizony a katolikus egyház 40-50 éve hangsúlyozza, hogy nem a budapesti elit gimnáziumok az egyház küldetése. Nyilván nagyon fontos része ennek a missziónak, de alapvetően úgy fogalmaz a zsinati dokumentum a nevelésről, hogy leginkább oda kell mennünk, ahol a legnagyobb szükség van, és bizony bármilyen romantikus Tanzániára vagy Fekete-Afrikára gondolni, hát közelebb van. Nógrád megye és Észak-Kelet-Magyarország vagy Tolna és Baranya sajnos legalább olyan egzotikus terep egy pedagógusnak, mint az afrikai. Úgyhogy ebben nagyon nagy segítség, nagyon nagy küldetés az egyházé, és úgy látom, hogy a katolikus közoktatásból érkező fiatalok egyre inkább látják ezt. Talán ma még egy kicsit romantikusabb dolog gyógypedagógusnak, vagy egy kicsit olyan kézzelfoghatóban segítő szakmába menniük, de nagyon gyarapodik a számuk a pedagógus képzésben is.
hogy a rádióhallgatók elolvassák, vagy alaposan tanulmányozzák az Apor Vilmos Katolikus Főiskola honlapját, ott látható, hogy számos idegen nyelvű képzésük is van, ami tulajdonképpen nyit a világra. Ugyanakkor kapcsolatot is jelenthet azoknak a tapasztalatoknak az átvételében, amelyek ott már működnek. Ezzel kapcsolatos konferencián is részt vehettem itt a főiskolán. Hallatlanul izgalmas volt a tapasztalatok cseréje, vagy akár a Martonvásáron tartott kifejezetten óvodapedagógusoknak rendezett, szintén nemzetközi konferencia. Mit jelent ez a főiskola életében? Szervezésben nyilván rengeteg munkát az itt tanító tanároknak, de mit jelent ez a hallgatók számára?
Természetesen nagyon fontos. Ha nem lenne különbség a világon a különböző országok és régiók pedagógiája között, akkor is fontos lenne látni, hogy nincs különbség. Egyébként nagyon hasonló cipőben járnak, főleg az európai óvodák, iskolák és ezeknek a munkatársai, de ezt is nagyon fontos megosztani egymással. Szívesen csináljuk, nagyon sok külföldi partnerünk van. Egy-két éve itt is különös hangsúlyt fektetünk arra, hogy a külföldi katolikus egyetemekkel keressük a kapcsolatot, és olyan nemzetközi szövetségekben vagyunk, ahol ezekkel az intézményekkel állunk kétoldalú vagy csoportos kapcsolatban. Szerencsére mi részesülhetünk az Erasmus projekt kedvezményeiből, tehát a mi hallgatóink mennek ki külföldre, meglepő módon külföldi hallgatók óvodapedagógusnak, tanítónak jönnek ide tanulni fél évekre Spanyolországtól, Németországon át a kelet-európai országokig, tehát megvan személyes szinten is egy ilyen kapcsolat, de az oktatóink is benne vannak nemzetközi kutatásokban, és járnak ki, illetve fogadnak külföldi oktatókat. Ez egy nagyon fontos, élő, bizsergető, izgalmas párbeszéd és tapasztalatgyűjtés. Talán nem is az jellemző, hogy nehézségeket okoz.
Az izgalmas időszak jutott eszembe, hiszen nem csak záróvizsgák zajlanak ilyenkor, hanem rövidesen kiderül az országos ponthatár, és kiderül, hogy hány hallgatója lesz a következő tanévben szeptembertől a Szapor Vilmos Katolikus Főiskolának itt Vácon, illetve a budapesti kampuszban. Mi várható, mire számít rektor úr, illetve már a jelentkezők arányából is látszik, hogy folyamatosan egyre bővül az ide jelentkezők, a pedagógusnak jelentkezők.
Igen, szerencsére országosan is elég jók a számok. Tavaly talán tudja több rádióhallgató, nagyon sok olyan módosító jogszabály jelent meg, illetve olyan kedvezmény hirtelen, amitől talán egy kicsit szürreálisan megugrott a felsőoktatásba jelentkezők száma, pontosabban nem a jelentkezőké, hanem a bejutóké. És tavaly nagyon sokan azt gondoltuk, hogy ez egy egyszeri kutyavásár volt Budán és Vácon, de nagyon nagy örömünkre úgy tűnik, hogy nem. Legalábbis az Apor esetében nagyon hasonló számok vannak most is, tehát a tavalyi valóban különleges és nagyon sok szempontból indokolt kiugrás, mintha megismétlődne.
A kedvenc egyik gondolatom, amelyet rektor úrtól korábban hallhattam, hogy a pedagógus a jövő embere. Ezt kevesen hiszik, és a mai társadalmi szerkezetben ez nem is látszik igazolódni, pedig az. Hiszen nem mindegy, hogy gyerekünket, unokánkat kinek a kezébe adjuk, ki tanítja meg olvasni, szeret-e az a gyerek olvasni, vagy nem, szeret-e a matematikát, vagy nem. Szóval én azt gondolom, hogy minden az alsó tagozaton dől el. Hogy látja rektor úr, miért fontos napjainkban a pedagógus képzés, és különösen a keresztény, vagy nevezetesen a katolikus szellemiségű pedagógusok képzése?
Két szempontból is ki fogom csavarni a kérdését. Az egyik az, hogy talán éppen az az érdekes, hogy nem ma fontos, hanem mindig fontos, és ez a biztosítéka annak, hogy holnap is fontos lesz. Tehát a pedagógus egyszerűen a ma ismert emberi civilizációban kell. Tehát a szülők nem engedhetik meg maguknak, hogy ne vegyék igénybe pedagógus segítségét, nem értenek mindenhez, nem feltétlenül vannak olyan adottságaik és képességük, hogy átadják a gyerekeknek, amit ők tudnak. De a legfontosabb és legegyszerűbb, hogy nem tehetik meg, mert nekik dolgozniuk kell, fenn kell tartani a családot, tehát ez egy adottság a társadalomban, hogy kell a pedagógus. Ilyen szempontból definitíve a jövő embere, tehát ez nem egy olyan szakma, ami majd kihal. Amíg emberek és családok és gyerekek vannak, addig úgy tűnik, hogy kell pedagógus. ne menjünk abba bele, hogy ezt az informatika vagy a mesterséges intelligencia kiváltatja-e. Gyorsan elintézem a választ, nem. De erről majd egyszer beszélgetünk. A másik csavarás a kérdésén az a katolikus pedagógia kérdése, amire nagyon sokan azt gondolják, hogy azért nagyon fontos, mert olyan értékeket őriz meg, amelyet más nem. Én itt is egy kicsit módosítanék ezen a gondolaton. Nem feltétlenül formális értékeket őriz meg, hanem az embert őrzi meg. És a katolikus iskola az egyház leírt küldetése szerint pont azért fontos, mert a tudáson túl, az ismereteken túl úgy figyel az emberre és a személyiségre, ahogy sajnos az iskola rendszer Európában nem nagyon. Ez nagyon-nagyon fontos, és ez is valami olyan, ami a jövőbe mutat, hogy visszakapcsoljak, ez az, amit a mesterséges intelligencia nem fog tudni megvalósítani. Az emberre, az érzelmekre, a személyiségre, a sokféleségre figyelést.
Beszélgetésünk elején említettük a közösség építésének fontosságát. Itt nagyon nagy lehetőség van erre, nem csak a kollégiumokán, nem csak a képzések okán. Vác egész helyzete ezt sugallja, hogy itt közösségek alakulnak, fiatalok beszélgetnek, magam is igazolhatom, hogy most bejöttem az épületbe. A kikerülő friss pedagógusok tudják-e továbbadni az itt kapott gondolatokat, ha úgy tetszik az itt kapott nevelést? És én is visszatérnék a kérdésre, amelyre nem csak ma, hanem folyamatosan szükségünk van.
A pedagógus képzés számára egy óriási kihívás, és nem állítanám, hogy mindig és mindenhol eleget tettünk ennek, hogy úgy készítsen föl tulajdonképpen pedagógusként leendő pedagógusokat, hogy mintát adjon. Sajnos nagyon sokszor megvan ez a diszonancia, hogy egy katedrán állva elmeséljük a leendő pedagógusoknak, hogy hogy nem kell majd katedrán állva kinyilatkoztatniuk, hogy a legegyszerűbb példát mondjak. Tehát mi nagyon-nagyon igyekszünk, hogy itt a vizsgáztatásban, a párbeszédben, az oktatásban olyan példát adjunk, hogy ha mi azt szeretnénk, hogy egy pedagógus ilyen legyen, közösségben gondolkozzon és a többi, akkor itt is ezt tapasztalja, olyan módszereket, olyan hozzáállást. Van nagyon sok személyes visszajelzés, hiszek benne, hogy ennek célba kell érnie. Tehát itt olyan élményekkel gazdagodnak ezek a fiatalok, amelyek egész biztos, hogy valahol mélyen meghatározzák őket.
Elmúlt a tanév, közeledik a Tedeum. Milyen érzésekkel zárja a rektor úr ezt az idei tanévet?
Nagyon jó érzéssel, nagyon szép év áll mögöttünk, nagyon sok tervvel, nagyon sok megvalósult tervvel, nagyon kedves és sok hallgatóval. És ha már az egyházmegyéről beszélünk, akkor egy olyan nagy közösséggel, ahol az egyházmegye bölcsődéi, az egyházmegye óvodái, az egyházmegye iskolái, az egyházmegye múzeuma, az egyházmegye kórház lelkészsége, sorolhatnám napestig, tehát minden szálon egy-egy olyan közösség vesz körül minket és a hallgatóinkat, ami igazán tartja őket. Ez egy nagyon-nagyon szép és fontos élmény nekünk is és nekik is.
Dr. Glovicki Zoltánnal, a Váci Apor Vilmos Katolikus Főiskola rektorával beszélgettünk. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztőműsorvezető Sallai Éva.
Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Magsó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatja az engesztelésről szóló emelkedését. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsorszerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berec Renáta.
Szűz Mária negyedik jelenése Fatimában augusztus 19-én következett be. A szűzanya ismét egy tölgyfabokor felett jelent meg. Mit kíván tőlem? Kérdezte Lúcia. Menjetek 13-án Kovada Íriába, imádkozzátok minden nap a rózsafűzért, az utolsó hónapban egy csodát művelek, hogy mindenki higgyen. Mit csináljak azzal a pénzzel, amit az emberek Kovada Íriában hagytak? Csináltassanak két körmeneti hordálványt. Az egyiket te viszed, játszintával, és még két lánnyal fehér ruhában. A másikat vigye Ferenc három fiúval. Az összegyűjtött pénz rózsafűzér ünnepére legyen, s ami marad, az arra a kápolnára, amit majd építenek. Nagyon kérem, gyógyítson meg néhány beteget. Igen, néhányat meggyógyítok az év folyamán. Aztán elszomorodva folytatta. Imádkozzatok sokat, nagyon sokat, és hozzatok áldozatot a bűnösökért, mert sok lélek a pokolba kerül, mivel nincs, aki áldozatot hozzon és imádkozzon értük. Majd szokása szerint fölemelkedett kelet felé. Mint minden jelenésben itt is, nagyon határozottan kérte a szűzanya, hogy imádkozzák minden nap a rózsafűzért. És ismételjük most el a szűzanyának ezt a hozzánk könyörgő mondatát, ami visszhangzik azóta is. Imádkozzatok sokat, nagyon sokat, és hozzatok áldozatot a bűnösökért, mert sok lélek a pokolba kerül, mivel nincs, aki áldozatot hozzon és imádkozzon értük. Bizonyára érezzük, és halljuk mi is, hogy nekünk szól, és minden nemzedéknek szól ez a mondat, hogy imádkozzunk sokat, és hozzunk áldozatokat a lelkekért, hogy ne vesszenek el. Hallgassunk mi is a szűzanyára, legyünk engedelmes gyermekei, és tegyük meg, amit kér. A szűzanya csak ránk számíthat, akik hallgatunk rá, akik odafigyelünk, akik az evangélium szerint akarunk élni, és Jézus szavai csengenek a fülünkbe, aki követni akar engem, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét, és úgy kövessen engem. A gyerekeket sokszor megfenyegették a hatóságok is, és azt kérték tőlük, hogy vonják vissza mindazt, amit mondtak, és mondják ki azt, hogy hazugság az egész. Így jegyzi le az eseményeket Lúcia. Börtönbe zártak, és azzal fenyegettek bennünket, hogy ott is maradunk, ha el nem áruljuk a titkot. Játszintának a szülőktől való távolléte volt a legnehezebb. Könnyek eredtek szeméből, ahogy mondta. Sem a te szüleid, sem az enyémek nem látogatnak meg bennünket. Nem törődnek többé velünk. Ne sír, mondta neki Ferenc. Ajánljuk föl ezt is Jézusnak a bűnösök megtéréséért. Aztán szemét és kezét az ég felé emelte, és elkezdte az imát. Ó Jézusom, irántad való szeretetből, s a bűnösök megtéréséért. Játszinta hozzátette, a Szent Atyáért is, és engesztelésül a szűzanya szeplőtelen szíve ellen elkövetett bűnökért. Elvittek bennünket a körzet vezetőihez, s mivel nem mondtuk el neki a titkot, kiküldött bennünket, és megparancsolta, hogy forraljanak egy katlanban olajat, hogy abban süssenek meg bennünket. Hamarosan hívatta játszintát, mondván, hogy ő lesz az első. Búcsúzás nélkül ment is. Míg őt vallatták, Ferenc végtelen, nyugodtan és vidáman mondta, ha valóban megölnek bennünket, akkor hamarosan az égben leszünk. Ó, de jó! Nem érdekel engem igazán semmi más. Rövid hallgatás után hozzátette, adja Isten, hogy játszinta ne féljen. Elmondok érte egy üdvözlégyet. Levette sapkáját és imádkozni kezdett. Az egyik őr megkérdezte tőle, hogy mit csinál. Az üdvözlégyet imádkozom, hogy játszinta meg ne ijedjen. Az őr megvetően továbbállt. Meglepett minket a gyermekek bátorsága, alig néhány évesek, és bátran dacolnak a halállal, dacolnak a fenyegetéssel, és kitartanak az igazságban. Sőt, minden szenvedésüket felajánlják, ahogy a szűzanya tanította nekik. A szűzanya 5. fatimai jelenése, amely szeptember 13-án ment végbe. Így emlékezik Lúcia. Ferenccel és Jácintával idejében útnak indultunk. Alig bírtunk előre haladni. Az út tele volt néppel. Mindenki csak minket akart látni, csak velünk akart beszélni. Valóban senki sem restelkedett ott mások előtt. Sokan közülük, még előkelő hölgyek és férfiak is, áttörték a körülöttük szorongó tömeget, térdre estek előttünk, és arra kértek bennünket, hogy ajánljuk gondjaikat a szűzanyának. Akik nem juthattak közelünkbe, messziről kiabáltak. Az Isten szerelmére kérjétek a szűzanyát, hogy gyógyítsa meg Sánta fiamat. Másik, az enyém vak, az enyém süket, segítse haza férjemet, fiamat a háborúból. Térítsen meg egy bűnöst. Tüdőbeteg vagyok, gyógyítson meg. Látni lehetett ott ennek a világnak, az egész emberiségnek minden nyomorát. Volt, aki fára vagy kerítésre mászott föl, hogy jobban láthasson bennünket, onnan kiabált felénk. Míg egyeseknek igennel válaszoltunk, mások felé kezünket nyújtottuk, hogy felemeljük őket az útporából. Hál' Istennek, több férfi segített utat nyitni a tömegben, így lassan előre haladtunk. Meg vagyok győződve, hogy az emberek csak azért alázkodnak meg 3 ilyen szegény gyermek előtt, mert Isten végtelen irgalma őket szemelte ki arra, hogy szent anyjával beszéljenek. Vajon mit csinálnának, ha magát az Úr Jézust látnák maguk előtt? Végre megérkeztünk Kova de Iriába, a kis tölcsfobokorhoz. Elkezdtük közösen a rózsafűzért. Hamarosan észrevettük a fényvillanást, utána pedig a tölgyfabokor felett előttünk állt a szűzanya. Imádkozzátok továbbra is a rózsafűzért, hogy így kieszközöljétek a háború végét. Októberben jön az Úr Jézus is, aztán a fájdalmas szűz, a Kármelhegyi boldogasszony, végül Szent József a kisdeddel, hogy megáldják a világot. Isten meg van elégedve áldozataitokkal, de nem akarja, hogy a kötéllel aludjatok, csak napközben viseljétek. Sokan kérték, hogy tolmácsoljam kérésüket, néhány beteg meg egy süketném a gyógyulását. Néhány meg fog gyógyulni, a többi nem. Októberben nagy csodát művelek, hogy mindenki higgyen. Aztán szokása szerint fölemelkedett és eltűnt. Ebben az 5. jelenésben is azt kéri a szűzanya, hogy imádkozzátok naponta a rózsafűzért, hogy vége legyen a háborúnak. Ma is ezt mondja nekünk a szűzanya, imádkozzuk naponta a rózsafűzért, hogy vége legyen a háborúnak, és béke legyen a földön, és megértsék az emberek, hogy mindannyian testvérei vagyunk egymásnak. És van egy égi édesanyánk, Szűz Mária, aki minden élő embernek az édesanyja. Nem csak a megkeresztelteknek, nem csak a keresztényeknek, hanem minden embernek az édesanyja. És az a jó édesanyja azt szeretné, hogy békében éljünk, és szeretetben éljünk egymással. És szüntelenül ajánljuk föl az ő szeplőtelen szívének az egész világot. Ez az időszak szeptember 13-ától október 13-áig nagyon mozgalmas volt a gyermekek életében. A politikusok és a hit ellenségei már előre örültek. Azt hitték, hogy a kovada íriai szemfényvesztés hamarosan le fog majd lepleződni. Ezen felül a kis falu lakossága is hitetlenül és ellenségesen reagált az eseményekre. Papok és a gyermekek családtagjai arról próbálták meggyőzni a kis látnokokat, hogy tagadjanak le mindent. Mások még fenyegetéssel is próbálkoztak. Október 12-én hajnalban Santos mama ezekkel a szavakkal ébresztette lányát, Lúciát. Ó, Lúcia, az lesz a legjobb, ha mindannyian elmegyünk gyónni. Azt beszélik az emberek, hogy holnap mindannyian meg fogunk halni a kovada íriánál. Ha ön el szeretne menni gyónni, anyuka, válaszolta Lúcia, akkor én is megyek, de nem azért, mert félek. Meg vagyok győződve arról, hogy a hölgy holnap meg fogja tenni, amit ígért. Egy pap, aki beszélt a gyerekekkel, a következő aggódó tanácsot adta. Az lesz a legjobb, ha már most körbe táviratozunk és bevalljuk, hogy mindez csak ámítás volt.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Magsó Péter atya, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatta az engesztelésről szóló emélkedését. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is a bemondó Berecz Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!